Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Advent harmadik vasárnapján is igével készüljünk az adventi gyertya meggyújtására. Álljuk fel, testvéreim! Bibliás fohászunkra. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki életünket megteremtette, fiában megváltotta és szent lelkével mindörökké vezérli. Amen. Halljátok meg, szeretett testvéreim, Istenünk igéjét, úgy, amint írva található János apostolnak, a mennyei jelenésekről írott könyve első fejezetében, a 9-től a 20-ig terjedő versekben a bibliai szakasz felolvasását ülve hallgassa meg a gyülekezet. A megnevezett szent helyen a jelenések könyve első része 9. versétől a fejezet végéig így olvassuk Istenünk írott igéjét. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Pátmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyság tételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta, amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót. Hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy ízek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. A 7 csillagtitkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a 7 arany gyertyatartót, a 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Ámen, eddig Istenünk írott igéje, gyertek imádkozzunk, hogy az életünkben gyümölcsöt teremjen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy igédben adventi üzeneteket adtál már is, kitartásra, egyenes térdekre buzdítottál, hogy ne legyünk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi, és így örök életünk lehessen. Ezzel a hittel, a Jézus Krisztusba vetett hittel készülünk, Urunk, az idei karácsonyra is, és várjuk, hogy legfontosabban a mi szívünkbe újból szülessék ő meg, te jöjjön el gyülekezeti közösségeinkbe, Anyaszent Egyházunkba, sőt erre az egész világra, amely nem él, nem lesz jövője a te megváltó fiad nélkül. Köszönjük, Urunk, a gyülekezetet, amelybe tartozhatunk. Köszönjük, hogy itt is újból és újból te állsz meg a középen, mindnyájan rád figyelünk, te vagy az ige, a kijelentés számunkra. Köszönjük egy gyülekezetnek minden tagját, a gyermekeket is, és kérünk, hogy a gyermek Isten tiszteleten is legyen a te áldásod. Köszönjük, akik betegségből gyógyulva jöhettek ismét házadba, hálát adunk gyógyításért, de kérünk otthon vagy kórházban lévő betegeinkért is, nekik is szentelj úrnapját megjelenéseddel. És kérünk, hogy hadd legyen az ige gyászolóknak is vigasztalás, hiszen így olvastuk, a te fiad is meghalt, de föltámadott és él mindörökké. Őbe lévetjük hitünket a feltámadás reménységével. Hallgass meg, Urunk, amikor szívünkbe, gyülekezetünkbe jöveteledre megnyitjuk magunkat ez adventi vasárnapon is. A gyermek Sámuellel állunk eléd mindannyian. Szólj, Urunk, hallják a te szolgáid. Amen. Legyenek kedvedre valók szájamnak mondásai, és szívemnek gondolatai előtted legyenek, én Uram, kősziklám és megváltóm. Halljátok meg Istenünk igéjét, amint újra olvasom az imént hallott szakaszból, a János apostol mennyei jelenésekről írott könyve első részéből a 17. és következő verseket kiemelvén. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezután. Eddig a felolvasott ige. Kedves testvérek, én is köszönöm gondnok úr kedves köszöntő szavait és lelkipásztor testvérem újbóli kedves hívását. Nagy öröm ez, hogy szinte már-már egy sorozat, hagyomány, hogy adventben, a gyülekezet közösségében Isten igéjével szolgálhatok. Az adventi vasárnapoknak hagyományosan, hosszú idő óta az egyházban mindig valamilyen hangsúlyt szoktunk adni. Mivel ez a szó maga, advent, azt jelenti eljövetel, ami Urunk Jézus hozzánk jövetelének különböző szempontjait, különböző fajtáit szoktuk kiemelni egy-egy vasárnap. Van, amikor tényleg az ő első karácsonyi testben eljövetelére tevődik a főhangsúly, van, amikor az ő majdani visszajövetelére, és adventnek tényleg van egy ilyen Jézus várása, ami megdicsőült Urunk visszavárása értelmében is. De a legtöbb adventünk, hiszen évről évre ismétlődő ünnep ez, ami jelen keresztény életünkbe való eljövetelét kéri és várja a mi Urunknak. Most egy olyan textust választottam, testvéreim, az Szentírásból, amely, én hadd mondjam most így, valahol az első eljövetele, a karácsony, és a majdani visszajövetele között mégis egy Jézus eljövetelről szól, a már feltámadott, mennybe ment, így szoktuk mondani, a megdicsőült Jézus jött el egy apostolához, Jánoshoz, és az egész jelenések könyve végül is egy ilyen Jézus eljövetelhez kötődik, mert a megdicsőült Jézus igéket, kijelentéseket adott át János apostolnak, és ezeket kellett megírnia. A hosszabb szakaszban kétszer is, de még a rövidebb textusban ismét hallottuk az írásra való felhívást, hogy mindezt meg kell írnia. És ő engedelmes volt ennek a parancsnak, és ezért van kezünkben Jelenések könyve, ennek a megdicsőült Jézusi eljövetelnek gyümölcseként. Hasonló helyzetben vagyunk, testvéreim, sok tekintetben ehhez a János apostoli helyzethez, amelyben hozzá eljött a megdicsőült Jézus. És azért hadd legyen most számunkra adventi üzenetté a felolvasott bibliai szakasz. Nézzétek, János maga beszámol erről, magas kort megélt apostol volt, valószínűleg az első Krisztus utáni század vége felé már, Domitianus római császár uralkodása vége felé, amikor egy nagy keresztény üldözés volt, a Krisztus bizonyság tételéért, tehát az ő bátor ige hirdetéséért számüzetésben van Pátmosz szigetén. Az Úr napján van már akkor is az első keresztjének Jézus feltámadása miatt a hét első napját ünnepelték úrnapjaként, ezt a szokást az ős keresztjénektől átvéve követjük mi is. Tehát az Úr napján látszólag magányban, egyedül, távol a gyülekezet közösségétől mégis Isten tiszteletet élhet át, mert eljön hozzá a megdicsőült Jézus. Hangot hall, hang és fény jelenségek jelzik Isten megjelenését, és amikor megfordul egy emberfiához hasonlót lát, mi tudjuk jól a Dániel könyve szép kifejezése kapcsán, hogy ez a mi Urunk Jézusnak az egyik méltóság jelzője. Már Dániel is jövendőlésszerűen látta, mint egy emberfiához hasonló megy az öreg korúhoz az ég felhőjén. Milyen szép képek ezek arról, hogy az atyához oda megy a fiú, a Szent Háromság titkán belül. És ez az emberfiához hasonló a maga hatalma teljességében immár tényleg a megdicsőült Jézus jelent meg ekkor itt, Pátmosz szigetén Jánosnak. Ugyan ő akkor egyedül élte ezt át, mégis mindenestől fogva gyülekezeti hangsúlyú ez a Jézus megjelenés. Láttuk abból ezt, testvéreim, hogy maga az ember fiához hasonló, tehát a megdicsőült Jézus, a hét arany gyertyatartó között áll ebben a megjelenésben, és a szakaszunk végén ő maga megfejti e képek jelentését, e hét gyertyatartó, a hét gyülekezet. Igen, a gyülekezetek közösségében látja János még a Pátmosz szigetén is Jézust, és azért itt felsorolva hét kis-ázsiai gyülekezetnek kell mindezt megírnia. Tudjuk jól, bibliás gyülekezet a második, harmadik fejezetben külön is meg lesz szólítva hét gyönyörű levélben ez a hét gyülekezet. De innen az első fejezetből látjuk, hogy az egész könyv gyülekezeteknek küldetik. És így 2000 évvel később a mi gyülekezetünknek is az Ura, a megdicsőült Jézus üzeni ezeket az adventi üzeneteket. Már magára arra hadd tegyem a hangsúlyt, testvéreim, hogy Jézus, a megdicsőült, megjelent az ő apostolának. Könnyű elképzelni a helyzetet, testvéreim, mennyi kételj, mennyi kérdés merülhet fel egy apostolban. Ő hosszú életet leélt Jézus szolgálatában, hűséges bizonyságtétellel, és most az élete vége felé, számüzetésben, korlátok között. És akkor meg kell értse, hogy az öreg kora sem téplenségben telik. Mert ekkor az eddig csak szóban elhangzott bizonyságtételek után, és látjátok, testvéreim, azok nem maradtak fenn, több évtized szóbeli jánosi igehirdetését mi már nem halljuk, ekkor ismét a Jézus Krisztus bizonyságtételéért lehető Pátmos szigetén egy egészen új értelemben, hogy most ezt örök időkre írásba foglaltan hagyhassa hátra. Kételyek, kétségek támadhatnak bennünket is. Sokszor nem értjük, miért enged egy helyzetbe a mi Urunk. Sokszor már elvégzett bizonyságtételek után, amikor talán valamilyen Jézustól kapott dicséretre, jó értelemben vett megpihenésre, jutalomra vágynánk, nincs összhangban az elvégzett munkánkkal a méltatlan mellőztetés. Testvéreim, nincs hiába valóan eltelő idő a keresztény életben. János át kellett élje, hogy ott, Pátmos szigetén egy könyvet írhatott. A Jelenések könyvével megörökítően tudta hátrahagyni a Jézus bizonyságtételét, azt, ami azelőtt élő szóban csak néhányaknak hangzott el, azóta nekünk 2000 év Anyaszent Egyházának hangzik. Jézus megjelenik kétségbe ejtő helyzetekben, kérdésekkel teli helyzetekben, méltatlan a miértre válasz nem érkező helyzetekben, és újra meg újra az ő bizonyságtételét bízza ránk. Jézus megjelenésének mindig ez ugyanis az értelme. Ránk helyezi az ő jobb kezét, ahogy olvastuk, újra fölállít, és újra szolgálatba állít, bizonyságtételét bízza ránk. Az első, ami megragadott engem ebben a szakaszban, tehát testvéreim, ez, nincs olyan helyzet, amelybe el ne jönne Jézus. Az idei adventben is, akár népünk felől is sok-sok aggodalmunk között, a jövő esztendőre vonatkozó sok-sok kételyünk, kétségünk, kérdésünk között, ó, annyi törvényről például nem tudjuk, mi lesz a következménye, ahogy a testvérek tudják, egy egyetemi közegből jövök, mi sem tudjuk, hogy az egyetemeknek például mi lesz az állami anyagi támogatásának a jövője, és lebontva gondolom az egyéni családi életekig elhatol ez így. A kétségbe ejtő helyzetben megjelenik Jézus, és újra talpra állít azt a minden hatalmat közvetítő, megváltó, átszegezett jobb kezét ránk helyezi, amely elégséges erőt áraszt belénk a kétségbeejtő helyzetek kibírására. Megjelenik Jézus ebben az adventben is, a mi pátmoszi szigetünkön, kinek-kinek a saját helyzetében, és azt üzeni, nincs olyan kétségbeejtő helyzet, amit ő át ne tudna változtatni Jézus megjelenés helyévé, újbóli, bizonyságtételre szóló megbízások, talpraállítások helyévé. De nézzétek, testvéreim, e Jézus sokféle jellemvonással, külső megjelenésében is üzeneteket hordozva jelenik meg. Figyeljünk azért arra, hogy ki ez az adventben most hozzánk eljövő Jézus, aki akkor ott Pátmos szigetére eljött János apostolhoz. Nagyon sok kép halmozódott a felolvasott igében, én csak néhányat emelek ki ezek közül. Az egyik hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel keresztül övezve. Testvéreim, az Ószövetség is ismeri ezt a palástot, a papok palástja volt ez, azonban őnekik a derekukon kellett magukat körbeövezni, Jézus egyedülálló, és itt a szokatlansággal akarja erre felhívni a figyelmet, a mellénél körülövezve viseli ezt a palástot, ami azt a teljes méltóságot jelenti, ő nem fog soha például menekülésre szorulni. Tudjuk jól, testvéreim, ugyanis, hogy a derékon körülövezés az a könnyebb mozgás érdekében történt. Jézus a maga méltóságát fejezi ki. Őt Domiciánusok, kiskirályok, élet-halál urainak magát gondoló császárok sem fogják úgymond futásra kényszeríteni. Azaz állandó méltóság, a csorbíthatatlan tekintély, a mindenek feletti uralom jelenik meg a mellénél körülövezett palást képében. És következő képként láttuk, haja hófehér, mint a gyapjú, szeme, mint a tűzlángja. Ezek pedig, testvéreim, a bíró képét állítják elénk. Azé a bírójét, aki mindenen át tud hatolni az ő látásával. Ó, attól szenvedünk mi, testvéreim, a mai napig azt hiszem sokan, hogy még az igazság szolgáltatásban sem érvényesül mindig tényleg az igazság. Mert el lehet leplezni dolgokat, és be lehet csapni még bírókat is. Van egy bíró, akinek szeme olyan, mint a tűzlángja, azaz mindenen áthatoló az ő látása. Ő előle semmit nem lehet elleplezni. Ó, jaj, azt is jelenti ezt, testvéreim, hogy bűneimet sincs értelme előle elleplezni. Az adventben eljövő Jézus előtt leplezetlenül állok. De milyen jó, hogy ő nem elítélő bíróként jön, hanem ahogy a mi hitvallásaink olyan szépen fogalmazzák, ő ugyanaz a bíró, aki előbb értem Isten ítélőszéke elé állott, és rólam minden kárhoztatást elvett. Ó, egyedülálló bíró ez, mert magán hajt végre minden ítéletet, hogy azt, aki kegyelemért elé járul, azt fölmenthesse. Ne leplezz semmit előle, értelmetlen. Az ő szeme olyan, mint a tűzlángja, mely mindenen áthatol. De fogadd el tőle, hogy ő egykor azért halt meg, ahogy szakaszunkban kétszer is olvastuk, hogy bűneinkért bocsánatot szerző, megváltó halált halljon, és abból támadott fel, és íme él mindörökké. És a sok jelző közül még egyet említek ki, lába hasonló a kemencében izzó aranyérchez. Nyilván érezzük ezt a hatalom, a mindenhatóság jelképeként, most tényleg így mondom, képiesen fogalmazva, hogy olyan hatalom van, hogyha az ő lábát valamire ráteszi, afölött tényleg ő lesz az Úr. Az aranyérchez, a mindennél drágább érchez hasonló lábképe ténylegesen a hatalom gyakorlásának a képe számunkra. Testvéreim, sokan hatalmat gyakorolnak, és én lelkipásztorként hadd mondjam, hogy sokszor értetlenül állok azelőtt a jelenség előtt, hogy emberek miért lelik örömüket annyira a mások feletti uralkodásban, de valamilyen emberi, nagyon emberi bűnünk ez, a mások feletti uralkodás vágya. Ó, boldog ember az, testvéreim, aki Jézus uralmába hajtja magát, és elfogadja, hogy egyedül ő a telj hatalmú Úr. Egyedül ő mondhatja ki magáról, amit textusunkban hallottunk, nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. A szó szoros értelmében élet és halál ura csak ő. És ő ezt mindig jóra fogja használni. Az egyetlen olyan hatalom, aki sosem él ezzel vissza, aki nem a mások feletti hatalmaskodásra használja, hanem a másokon való segítésre. Mentő, üdvözítő hatalom ez, ami Urunk Jézusé. Ilyen Jézus jön el közénk, az egyetlen főpap a maga teljes méltóságával, akit senki nem tud üldöztetésre szorítani, mert ő valójában mindenki felett hatalmat gyakorló Úr. Ő bíró is, aki látja életünket, de ő a maga megváltó halálával felettünk kegyelmet gyakorló bíró, és olyan valaki, aki igen azért azt is jelzi, ha valaki ellene tör, majd egyszer kiderül, hogy kevésnek bizonyul az ő lába, a mindennél hatalmasabb ércekhez hasonló láb, majd egykor rátétetik az ő ellenségeire is. És most a Filippi levél kifejezésével szólva, majd akkor minden térd meghajol ő előtte. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké és föld alatt valóké és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ilyen hatalmas Jézus jön el. És végül a felolvasott szakaszból azt emelem ki még testvéreim, írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. A Jelenések könyve nyitó szakaszából, a most felolvasott szakaszt megelőző szakaszból jól tudjuk, hogy a mi Urunk úgy is bemutatkozik a Jelenések könyvében, mint aki van, aki volt és aki eljövendő. Ennek a megfelelőjét látjuk itt ebben a versekben. Meg kell írnia az apostolnak mindazt, amit látott, ami van, és mindazt, ami történni fog ezek után. A mi Urunk Jézus azért jön el, hogy ő benne a történelem urát lássuk. Visszatekintve egyéni élettörténetünkben is, de népünk történelmében is, meg kell látni az ő keze nyomát, testvéreim. Boldog az, akinek ilyen tekintete van a múltra, hogy abban Isten megjelenéseit látja. De látnunk kell ebben az adventben az ő jelenünkben eljövetelét is. Ó, akkor lesz igazán szép a következő hetünk, majd a negyedik adventi vasárnap, majd a karácsony is, ha minden egyes nap eljöhet hozzánk Jézus. Ó, legyen nyitott erre a szívünk, mert ő valójában a hétköznapjainkba, a mindenkori jelenünkbe kíván eljönni, életet adó erőivel, akaratának kijelentésével, útmutatásával. És igen, előre vetjük a tekintetünket, és ez is igaz, hogy minden adventben azért az eljövendő, a visszajövő Jézust is várjuk, azt, aki élő, és bár halott volt, újra él, mert feltámadott és él mindörökké, és mi nem más Jézust várunk vissza, mint az életünk életét föláldozó, megváltó Úr Jézust. A történelem ura jelenik meg ebben az adventben is, és hív téged is, testvérem, arra, hogy a múltadban is visszatekintve értékelj át nagyon sok eseményt. Lásd meg benne a sokszor emberi, társadalmi, külső, kényszerítő körülmények mögött is a mi Urunk megjelenését. Ő tartotta meg eddig is életedet. Nyitottan várd, hogy a jelenben utat mutathasson, hogy ne egyedül éld abban az értelemben, mint Pátmoszon János, hogy Jézus mintha nagyon távol lett volna. Eljön Jézus a mindenkori jelenünkbe. És tekints előre arra is, hogy a történelem ura a jövendőt is a kezében tartja. Ezért tekintünk reménységgel az előttünk álló jövőbe is. Testvéreim, ebben az adventben Jézus megjelenik kétségbe ejtő helyzeteinkben. Megmutatja magát főpapként, bíróként és királyi mindenható úrként. És jelzi, hogy szeretne a te életedben is történelem uraként megjelenni. Ővé a múltunk, kezében tartja a jelenünket, őt várjuk a jövendőnkben is. Így legyen. Amen. Fennállva, testvéreim, imádkozzunk. A szokott rendben előbb hadd vezessem én imádságainkat, csendben kiki egyéni fohászát mondja el a mi Urunknak, és azután együtt, ami Urunktól tanult imádsággal fejezzük be. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy minden igei alkalommal Te jössz el a mi gyülekezetünkbe, életünkbe. Állj meg így most is közöttünk, állj meg jelképesen a mi gyertyatartónknál is gyülekezetünk közepén, és légy életünk ura. Megvalljuk, hogy nagyon sokszor vádak, felét hangzó kiáltások törnek fel belőlünk, nem értjük, hogy miért engedsz nehéz helyzetbe, és most mégis a mi kétségbe ejtő helyzeteinket is kegyelmes kezedre bízzuk. Ó, ha az a jobb kéz helyeztetik vállunkra, akkor mindig lesz elő erőnk talpra állni. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy a te szemed, a te szelíd szemed lát mindent életünkben, és minden bűnünkre bocsánat van te nálad. Újból kérünk, légy gyászolók vigasztalója is, aki halott voltál, de élsz, és élsz mindörökké. Add, hogy az örök életbe vetett hitünk, elhunyt szeretteink felőli békességes bizonyosságot adjon, hogy majd egykor kegyelmedből nekünk is lesz megjelenésünk a te országodban, és szeretteink viszontlátása. És kérünk, hogy valóban jöjj el az advent hátra levő részében is, minden nap a mi életünkbe, légy te, aki előttünk jársz példáddal, aki erőt adsz a te követésedhez. Vezess elénk egy-egy munkatársat, egy-egy barátot, akinek talán csak egy ige idézésével, egy-egy bizonyságtevő mondattal, de mi is bizonyságot tehetünk rólad, megváltó Urunk Jézus. És előre tekintünk arra, hogy te megdicsőült Jézusként jössz majd vissza, addig segíts, ahogy igédben olvastuk, álhatatossággal élni téged követő életünket. Hallgass meg, Urunk, amikor egyéni életünket, családunkat, szeretteinket, gyülekezetünket, népünket, személyes fohászainkban is eléd visszük. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.